Folytatjuk műsorunkat, a Kulturálit vendégünk Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója. Dani, nem tudom, te mennyire vagy fesztivál arc?
Voltam, aztán nagyon sokáig nem voltam, mostában vagyok, de nem nekem
nem ez a klasszikus, nem?
Nem, tehát hogy lemegyek egy-egy programra, egy-egy eseményre, szeretem a forgatagot, szeretem érezni.
De hát ez nem fesztivál arc.
De
ez
hosszan
az egy életmód, én azt gondolom, sátorozás, kempingezés, hostelezés.
Ez belőlem hiányzik, de egy-egy programra nagyon szívesen lemegyek, ott vagyok, hogyha iszom, akkor maradok is, és általában iszom. Tehát, hogy így. Azon gondolkodtam, hogy hallgattalak, meg ugye az elmúlt években Julcsival a Pajtakult miatt is elég sok fesztiválra ellátogattunk, és volt ilyen benyomásunk, hogy tulajdonképpen ez olyan szempontból szervezőként, alkotóként egy nagyon jó lehetőség, hogy itt aztán tényleg nem szólhat bele senki, hanem ti csináljátok a közönségnek. Ez egy elég szabad alkotó folyamat.
Hú, bennem azért itt vannak kérdőjelek, ilyen kis
lehet,
gomoly felhőkben.
Most a
de kíváncsi vagyok, Nati nagyon mosolyog.
Pozitív felütés.
Ugye nem csak a közönségnek, hanem a közönséggel együtt is, csak hogy rákanyarodjak az előző témára, de valóban ez egy szabad alkotó folyamat. Nyilván a Művészetek Völgyének van azért egy keretrendszere, azt mondom, tehát egy ilyen alapértékcsomag, amihez azért kapcsolódnia kell minden programnak, tehát élő zenei produkció legyen, lehetőleg saját gondolatokkal teli, vagy olyan alkotó tevékenység, és ebben a keretrendszerben viszont valóban egy viszonylag széles palettát lehet bejárni. Sok együttműködő partnerünk van, ebből van magánszereplő, meg állami szereplő is, mindenki behozza a saját gondolatokat, és lehet, hogy ugyanannak a művészeti ágnak a legtöbb színét is meg tudja valaki tekinteni egy fesztivál alatt.
A fesztivál piac tulajdonképpen sokszínű, autonóm, ezt jól látom, te fellépőként jelensz meg fesztiválokon.
Én abszolút.
Látod a másik
igen,
oldalt.
De én egy autonóm emberként, vagy előadóként, alkotóként szeretek leginkább megnyilvánulni. Nekem fontos is az, hogy a színpadon abszolút így a saját identitás kereteim között tudjak maradni. Kapolcson én ezt mindig meg tudom élni, és azt gondolom, hogy ez egy fontos hívószava, az autenticitás és az a köré szerveződő értékeknek a megtapasztalása a Művészetek Völgyében. De vajon tud-e valóban független maradni egy fesztivál kulturálisan, és ez engem mindig nagyon foglalkoztatott, hogy...
Ezért... De hogy nem tud? Tehát, hogy ezt hogy kell elképzelni? Mire gondolsz?
Hát, hogy mik férnek bele a palettába? Mennyire lehet kiszélesíteni vagy
tehát,
akár politika függetleníteni?
Igen.
Hát, hogyha ugye a Művészetek Völgye Fesztivál modellje a 90-es években inkább egy ilyen 100% állami finanszírozású pénzügyi modellel rendelkezett, most meg már inkább közösségi, tehát a közönség finanszírozásából tud, de nyilván több partner segítségével megállni a lábán, és innentől kezdve tudsz egy függetlenséget mutatni. Ez egyébként abszolút egy olyan cél is volt számunkra, hogy ezt a sokszínűséget fent tudjuk tartani, és emiatt is szeretnénk nagyon támaszkodni a közönségünkre.
Picit azért mélyülünk kell ebben a kérdéskörben, mert ugye mostanában több helyről elhangzott, hogy a művészetet egy piaci alapon kell szervezni. De én azért vagyok ezzel bajban, mert maga a fesztivál piac például ilyen. De egy-egy egyéni művész, nem előadó művész, tud-e piaci alapon művész lenni. Tehát, hogy itt nekem van egy elég...
Lehet-e
ebben mérni a művészetet? Van egy ellenmondás, mert én számos olyan művészt tudnék mondani, aki 10-20 éven keresztül majdhogy nem 0 forintot keresett, miközben festett, szobrász volt, alkotott, lehet sorolni. Aztán persze befutott. De hát addig hol a piac meg? Hogy lehet piacról beszélni a
művészetben? Hát vagy azokról a szegmensekről is beszéltünk, amik nem a populáris műfajokat fogják meg, hanem abszolút mondjuk az underground ugyanannyira például tud értékes lenni, mint egy
piac, nem piac.
Nyilván nem nagyon kezdtünk el átállni egy ilyen piaci modellre a kultúrában. Valahogy azért inkább a régi mechanizmusokat tartottuk meg, tehát magának a társadalomnak is fel kell ismerni, hogy fel kell tudni akarolni ezeket a művészeket, de ha belegondolunk, ugye a paletta túloldalán az egész amerikai rendszer van, ahol nulla állami támogatás van jelen. Nyilván egy hosszabb történelem alatt kiépült a mecenatúra, ki a cégek tudatosabban állnak ebbe bele, és maguk a látogatók is, sőt, olyan szinten épült föl az a gyakorlatilag innentől kezdve államfüggetlen kultúra finanszírozási piac, hogy egy-egy intézmény az meg tudja azt is tenni, hogy utána már ő felvál olyan szociális kérdéseket, hogy aki mondjuk nem tudom, bizonyos kereset alatti vagy diák, az olcsóban kapja meg a jegyet. Tehát először fölvitte egy piaci bárra a jegyet, ehhez jött a mecénási és a céges réteg. Én azt mondom, hogy azért van most már elmozdulás Magyarországon is ebbe az irányba. Nagyon sok cég kezd nyitottabb lenni, illetve felfogni, hogyha egy sokszínű kulturális palettát szeretne látni, akkor esetleg ő is szerepet kell, hogy vállaljon az ökoszisztéma részeként ebben, és valóban nem feltétlenül minden gazdasági helyzet olyan, hogy a kultúra kapja a legnagyobb támogatást.
Az egy gyermetek felvetés, hogy tulajdonképpen kulturális autonómiáról akkor lehet beszélni, hogyha az ember vagy nem törődik az anyagiakkal, és alkot, és nem érdekli a pénz, vagy ha piaci alapon, csúnyán fogalmazva, csinál kultúrát, akkor egy olyan szintet ér el, amikor már autonóm módon tud dönteni, mert maga a kulturális termék olyan értéket képvisel, hogy ezt akkor is támogatja valaki, hogyha nem feltétlenül minden a szája íze szerint zajlik.
Igen, ha belegondolunk, most a Völgyen kívül például a Sziget Fesztivál, ugye eleve egy ilyen piaci modellre épült már a 90-es évektől, és egy olyan megkerülhetetlen szereplővé vált, akihez már csak más igazodni tud, tehát vagy más partner egyébként akár, és valóban én azért ebben látom egyébként a továbbélést, hogy tudatosan kezeljük mi művészeti oldalról is a pénzügyek, és így viszont szabaddá válhatunk, és minél sokszínűbbnek tudjuk megmutatni a kultúrát. Azért itt hadd jegyezzem meg, hogy nagyon érdekes ez a kérdés, mert pont valahogy a régi mechanizmusok miatt ez egy stigmatizált jelenség, hogyha eleve kimondod a művészettel kapcsolatban, hogy piaci alapú, mert hirtelen a tévés valóság, show, meg igen, ilyen igénytelenebb. Igen.
Hogyha én nekem vannak milliárdjaim, és tetszik egy festmény, de az a művészeti értéke szakértők szerint nem jelentős, de elkezdem vásárolni, akkor én képes vagyok abból festészetet létrehozni, miközben nem feltétlenül az. Tehát, hogy itt azért van veszély, tehát van egy veszély, hogy valakit fölemelhetsz úgy, hogy nem biztos, hogy az érték. Rosszul látom?
Hát igen, meg ez egy nagyon érdekes dolog, mert azért szerintem a kulturális piac az most már nagyon sokban függ attól is, hogy maga a művész hogyan kommunikálja magát. Vagy hogy tehát nem feltétlenül kell egy külső mecénást találni ahhoz, hogy valaki nagyobb hangsúlyt magát kapjon, hanem mondjuk elég felmenni bármelyik social media felületre, és megnézni, hogy persze ez egy nagyon megkérdőjelezhető kísérlet, de hogy a követő szám az vajon egában van-e a teljesítménnyel, a művészi teljesítménnyel. Tehát a művészeti teljesítmény az egy nagyon szubjektívan meghatározható valami, a követő szám az egy viszonylag exakt valami.
Igen, és ez a furcsasága az egész rendszernek, sőt, ehhez jön hozzá még plusz csavarként ez a COVID után ránk ömlő tini réteg, akik alapvetően az online térbe kellett is, hogy szocializálódjanak. Két évig nem voltak társasági kapcsolataik, házi buliaik, valami kiskocsmás élményeik, stb., hanem ők az online térben emeltek föl, és egyébként ez is egy érdekes jelenség, úgy emeltek föl könnyűzenei sztárokat most, a saját sztárjaikat, megmondó embereiket, akik kihagyták például azt a 10 évnyi turnézást, a klubokat, tehát a kisvidéki klubokat, meg kisvidéki fesztiválokat, és egyből egy Budapest Park vagy arénával kezdenek.
Igen.
Egyébként ez is egy érdekesség, hogy emiatt viszont meg is szaporodott az arénás koncertek aránya egyfelől, miközben ugye az elején azt is mondtuk, hogy van ez az arénás élmény, de közben meg vágynak a beszélgetésekre, meg van épül föl ez az alterosabb vonal. Meg valljuk be, az is, ahogy elkezdted mesélni, hogy egy művész is mit mutat meg magából az online világból. Ez is egy generációváltást, illetve akár egy ilyen generációs problémát is jelent, mert vagy valakiből ez jön, és ebben szocializálódott, és tud kapcsolódni az online téren keresztül is. Idősebb előadók meg most irigykedve néznek, tesznek, hogy nem feltétlenül teszik meg azt, hogy akkor egy olyan social media menedzsert tesznek maga mellé, aki kicsiholja belőle azt a tartalmat, hanem irigykedve nézik, hogy elmegy mellettük kicsit a világ, és azt mondják, hogy de hát nem dolguk az, hogy ilyen tevékenységet folytassanak. Nagyon sok állás, nem csak művészeti, megváltozott az évek során. Lehet, hogy most már igenis dolga a művésznek pénzügyileg tudatosnak lenni, és igenis dolga valahogy megmutatni magát az online világban úgy, hogy közben igenis hisz abban a művészeti értékben, és még ráadásul kompromisszumot se kössön a lájkokért.
Ember legyen a talpán, aki egyszerű. Ezt le tudja követni, én a saját bőrömön is tapasztalom, hogy valóban annyiféle területet kell egyszerre menedzselni, és tényleg az már csak egy szelet az, hogy alkotsz és létrehozol valamit, de hogy azt utána hogyan brandingeled, hogyan kommunikálod, hogyan állsz mögé, vagy hogyan teszem mögé gondolatokat, és ezt hogyan teszed megoszthatóvá másokkal, az egy külön feladat. És most nekem ez egy picit rezonál arra is, hogy az emberek belőletek fesztivál szervezőkből azt a 10 nap produktumot látják, és hiszik, hogy jó, hát akkor Oszkó Jakab Natália 10 napra levonul Kapolcsra, és addig ott egy jegyzett füzettel a kezében mászkál színpadról színpadra, és szervezi a dolgokat. De hát én nagyon jól tudom, hogy mennyi idő leszervezni egy koncertet, és létrehozni egy anyagot, ami aztán színpadképes lesz, hát egy fesztivált, ami 10 napon keresztül rengeteg élményt, és különféle formátumú kultúrát csepegtet az emberekbe. Mit csináltok tulajdonképpen egy egész éven át, mert hogy sokszor kapjátok meg ezt a kérdést jogtalanul, hogy hát
ugye 2200 produkció ment le a múlt évi Művésztek Völgye Fesztivál 10 napja alatt, vagyis naponta 220 program, 40 színpadon, tehát minden színpadon 3-4-5 projekt mutatkozhatott be, és ez lehetett képzőművészettől kezdve néptáncon, vagy könnyű zenén át komoly zenével bezárólag. Ez egy óriási szervezőbrigádot igényel, kb. 200 úgynevezett udvargazda segíti projekt alapon a szervezést, és 10 vagyunk azok, akik egész évben csak a Művésztek Völgye Fesztivállal foglalkozunk, illetve a Kerek Dom Fesztivállal, ugye, ami a szeptemberi tájai kis testvére a Művésztek Völgyének. Nyilván sok talán ott már kevésbé romantikusnak tűnő megbeszélés, Excel táblázat, szerződések, több ezer szerződés tömkelege az, ami egyébként ennek a hátterében van, viszont ezeket egész évben szépen elosztva a feladatokat állunk neki, pont amiatt, hogy az a 10 nap viszont ott helyben ne legyen már ideges. 3 településsel kommunikálunk folyamatosan, falufórumokat tartunk, velük is próbálunk, hogy is mondjam, szervesen illeszkedni. Ennek az egyik folyamánya az, hogy van egy művészvölgy kúrián Kapolcson, ahol egész évben kisebb programokat tartunk, tehát ringatótól kezdve hangszerválasztón át, és emellett ugye több ezer művésszel tartjuk a kapcsolatot, vagy meg udvargazdákkal, művészeti csoportokkal, mint mondjuk a Momentán, vagy a Kaláka, vagy például Harcsa Veronika is ugye az egyik szerkesztőnk, gyakorlatilag udvarhölgyünk.
Ez tulajdonképpen jó, hogy vissza emelted a témába ezt, amiről most beszéltem, mert itt kiderül, hogy ez egy vállalkozás, egy nagyon nagy vállalás, és egy vállalkozás, és én még egy gondolat erejéig szeretnék visszatérni ahhoz, amiről beszéltünk, nevezetesen, hogy piaci vagy nem piaci a kultúra. Lehet-e piaci? És ha nem, akkor miért nem? Hogy szerinted, Nati, de Jócsi, te is mondj nyugodtan, ha most az állam teljesen kivonulna a mecenatúrából, a kulturális mecenatúrából, akkor a magyar kultúrának hány százaléka maradna állva?
Szerintem azok, akik elkezdték beépíteni a közönséget, meg a közösséget a finanszírozói közé. Nagyon érdekes a kérdés, meg különbség van egyéni művészeti csoport, meg mondjuk egy fesztivál vagy kulturális vállalkozás között. Ugye amikor művész vagy, valóban te dönthetsz úgy, hogy én akkor nem eszem, én alkotok önmagamban, de én a saját alapértékeim, meg igazából nekem tök mindegy, hogy mit gondolnak az én művészeti
vagy
produkt.
Vagy nem.
Meg akkor én nem kompromitáltatom magam. Onnantól kezdve, hogy több száz embernek ez megélhetést ad, sőt, 10-nek ugye az egész évest, akkor az azért egy felelősség is. És az azért egy felelőtlenség lenne részünkre azt mondani, hogy semennyire nem próbálunk illeszkedni a látogatókhoz, vagy megpróbálni egy olyan modellt kialakítani, hogy ne egy ilyen lárpullár szellőt.
Ugyanezt fogalmaztam meg, és pont kimondtad a szavakat, amik bennem vannak, mert hogyha most alkotói vagy előadó művészi szempontból nézem, akkor igazából ugyanez, hogy ezt balanszban tartani, hogy megtartani magadat, a saját koncepciódat, a saját alkotói identitásodat, de közben pedig azért ez egy szolgálat is, művésznek lenni is egyfajta szolgálat, mert rezonálsz az aktuális helyzetekre, az aktuális emberekre, a közösségedre, és ez egy nagyon fontos dolog, amit Natiben hoztál, hogy közönség és közösség. Tehát akkor tud jól alakulni szerintem most már egy művészi karrier, hogyha nem közönség, nem egy passzív felületként kezeli a közönségét, hanem egy közösséget épít belőle.
De a felvetésem nem válaszoltatok nevezetesen.
Százalékokban én nagyon rossz vagyok.
Nem százalék, tehát hogy akkor
nagyon
magyarán
kevés.
A fesztivál
piasznak. Én azt gondolom,
egy része,
hogy még nem vagyunk hozzászoktatva társadalmilag
színház, budapesti
ahhoz,
színháza.
Ahhoz hozzá vagyunk szoktatva, hogy jegyért vegyünk, fizessünk azért, hogy valami kulturális szolgáltatást igénybe vegyünk. Egyébként rettenetesen nagy bajnak tartottam mindig is azt, hogy elárasztották a piacot az ingyenes rendezvények.
Így
mert
van.
Elkényelmesítették, elértéktelenítették sajnos. Így működünk, amiért fizetni kell, akkor az biztos értékesebb
és
dolog, mint amit ingyen kapok.
És nagyon lent is tartják a jegyárakat, hiszen bizonyos nagyobb intézmények, így persze elérhetőbbé teszik azokat a kulturális termékeket, viszont például volt olyan nemzetközi előadó, aki mondjuk aréna koncertet tudott kettőt is elhozni Budapestre, majd amikor meghívták az egyik kulturális intézménybe az arénás koncertjegyár negyedéért, utána az a nagy koncertszervező ki kellett, hogy hagyjon 2-3-4 évet, hogy visszahívja aréna szintre, mert úgy már nem érthető a közönségnek, hogyha valamit én meg tudtam 4-5 ezer forintért hallgatni, akkor az megint miért 25 ezer?
Így van.
Viszont egyébként előtte meg simán kifizette ezt a jegyárat. Hát egy a jegyáraink elég alacsonyak még, hogyha a bekerülési
a
költségeket nézzük, illetve visszatérve, hogy a hányan állnak, vagy maradnak állva, azért egy érdekes kérdés, mert nyilván műfajoktól függ. Ugye a művésztek vagy a modellnél is pont a könnyű zenéből jövő profitot is szétosztjuk a kevésbé szerencsés, látogatottabb műfajok, mint a komoly zenekortás. Tehát, sőt, egyébként a színház is egyébként egy érdekes dolog, mert ott is egyszerűen az a bekerülési költség a díszlet, próba folyamatok miatt sokkal-sokkal nagyobb, hogy egy színházi darab megtérüljön, és teljesen sokkal magasabb jegyárakkal kellene operálni, hogy az egész tudjon működni. Ott van egy ilyen befektetési fázis, tehát abban más egy picit, mint a könnyű zene. Én azt mondom, hogy nyilván könnyű zenével, meg populáris műfajokkal, sőt olyan műfajokkal, ahol van egy-egy ilyen online befutott sztár, abszolút nem történne nagyobb probléma. Esetleg kicsit szegényesebb technikai megvalósítású egy-egy koncertsorozat jön, aztán ez szépen visszahozná magát. A komoly zenei rész az már egy érdekesség, mert az országméretünk közképest sokkal több szimfonikus zenekart tartunk el, mint hasonló méretű országok egyébként, és ott viszont nagyon jó a képzésünk is. Hogyha azt így hirtelen kivezetnénk, azért ott abban nagy összeomlás lenne, mert azért az nem egy, tehát munkaigényes, hiszen ott ülnek veled 120-an szembe a színpadon, másfelől nem egy annyira látogatott műfaj, viszont kulturális misszió. És a színháznál
nagyon
is...
Fontos része így a magyar kulturális presztízsnek. Én azt gondolom, hogy ennyire erősek vagyunk mondjuk klasszikus
szóval
zenében.
Azért mindenből nem tudsz.
Mi jön a válasz? Örülök.
Tehát műfajonként kell megnézni.
Egy felvetés, hogy tulajdonképpen nem olyan ez, mint a P+R parkolók, ugye, bocsánat, hogy sem akarok politizálni itt a választási kampányba fordulva, hogy lehet, hogy előbb kéne P+R plusz airparkolókat építeni, és utána kerékpársávokat, mert hogy nem lehet, hogy az embereknek kellene átgondolniuk, hogy tulajdonképpen, amikor te jegyet veszel egy fellépőre, az az igazi mecenatúra. Tehát, és hogyha így az 10 000 forint, akkor te 10 000 forinttal támogatod a művészt és a művészetet. És
igen, hogy ez Magyarországon egyelőre, szerintem egyelőre senki nem tudja. Egyelőre még csak modellváltás történt, de szemléletváltás még sajnos nem, és ezt így ezért van. Tartom ennyire fontosnak, hogy ezt kommunikáljunk és beszéljünk róla azok, akik ezt így húsvér érzékelik.
Valahogy társadalmilag nem álltunk át, igen. Abból a régebbi mindenkire rátukmálták a jegyet, viszont azért igen. Kötelező is volt
igen.
Elmenni.
Igen.
Nem feltétlenül kellemes az, ami történt veled, itt színház, vagy komoly zene, vagy kulturális élmény igen. Cím szó alatt. Utána nagyon alacsony jegyárakkal mentünk neki egyébként az átállásnak, szemléletváltás nélkül, meg nagyon benne van valahogy a társadalomban az, hogy de ez egy állami feladat, ezt az egész kulturális palettát magán hurcolnia és finanszírozni, akkor igazából, hogyha én már adót fizettem, akkor miért is fizetek még egy jegyet? Tehát ezt az egészet ki kell tisztázni, hogy mely szereplőnél van, melynél nincsen, milyen
de
mértékben.
Ez egy feladat, ez szerintem, komoly, ugye
szerintem
ez, egy
ez gyakorlatilag
feladat.
Egy mapping exercise ezen a ponton szép angol szóval élve. Egyébként igenis szerintem ki lehet ezt tisztázni, és akkor így ennek fényében tud dönteni a látogató is, hogy mi mellé tud esetleg nagyobb anyagi megterhelése
mellé állni. Meg én azt gondolom, hogy ez
pozitívan
visszahat magára az előadóra is, vagy alkotóművészre, mert motiváltabb lesz. Akkor tudsz behívni embereket, hogyha elkezdesz velük kommunikálni, hogyha kapcsolódni szeretnél velük. Ez pozitívan befolyásolhatja a jegyeladást is például.
Pont egy ilyen EU-s kreatív Európa pályázatot csinálunk éppen végig a Művészetek Völgyével, ahol egyébként színházi előadás, színházi komoly zenébe nyúló előadás fog megszületni, de csináltunk hozzá egy piackutatást is, hogy milyen elemeket szeretne a közönség visszalátni, illetve milyen marketing elemekkel tudjuk behívni. És ez egy olyan látogatóbázis építő kísérlet, amit meg csinálunk Magyarországon, majd pedig a többi külföldi partnerünkkel kicseréljük a produkciókat, és megint lekutatjuk. Tehát megpróbálunk hozzá egy picit számokat, és azt reméljük, hogy 2 év múlva egy ilyen eszköztárat tudunk adni a többieknek, és hogy hogyan növeljék, nem kompromittálva művészeti értéküket, azért a közönségüket. Mert sokan látjuk azt, hogy a komoly zenénél küszködnek azzal, hogy nem tudják behívni, az is egy picit így azon is múlik, hogy lehet, hogy nem olyan marketing eszközökhöz nyúlnak, per stigmatizálják őket, hogy egyáltalán nyúljál bármilyen marketing eszközhöz.
Én ezt a nép és világzenei színából is tudom mondani, ugyanezt a stigmatizációt. Tehát, hogy így, hogyha már egy kicsit így kommunikálsz, vagy felvállalsz valamit így nyilvánosan, akkor az már egy kicsit úgy olcsítja, vagy így, hogy mondjam, így negatívan diszkriminálja valahogy az egész produktumot.
Ezért mondom, hogy az edukációra kellene fektetni a hangsúlyt, tehát, hogy az embereknek pontosan látniuk kellene, hogy mi az, ami támogatás. Nem tudom egyébként, hogy egy 10 milliós országban lehet-e egyáltalán ilyenfajta helyzetet teremteni, és hogy abban mi sérül, mert ugye itt akkor jön a másik probléma, hogy oké, akkor abban óhatatlanul olyan művészi ágok sérülni fognak, amit viszont életben kell tartani a művészet egysége szempontjából. Na, az viszont akkor állami feladat, de azt kihatározza meg, de...
Ki meri kimondani, hogy mi érték
igen,
és mi nem?
Igen, ez
hiszen
ez
nagyon
a
sok
gond.
Dolog ebben egy szubjektív
abszolút.
Elemmel abszolút. Is bír.
Nem tudom, hogy erre létezik-e működő modell, vagy ezt lehet-e modellesíteni például?
Hát, lehet érzni egy másik beszélgetésnek a témájára.
Igen, ezt mondjuk a Művészetek Völgyében nekem is egy kísérlet, hogy ennyi művészeti elemmel, mert azért ez inkább 20% könnyű zene és 80% művészet, ami egyébként nem tud profit alapon, én most már egyre jobban látni, és azért tudunk úgy mozogni, hogy akkor ezt azért egybe tartjuk, és a könnyű zenei profitot, azt művészeti ágak, ugye ez egy non-profit KFT, nagyon fontos. Viszont nyilván így is van, hogy jegyárat kell emelni. Nagyon fontos azt kommunikálni a közönségünkkel, a közösségünkkel, hogy itt nem arról van szó, hogy egy, nem tudom, eddig kihagyott profit lehetőséget fedeztünk föl, hanem egyszerűen mivel az infrastruktúra, vagy pedig a fellépti díjaknak a mértéke annyira megnövekedett, hogy mit pusztán annyit szeretnénk csak megtenni, hogy ebben a 2200 produkcióban majd 1000 itt dolgozó emberben, vagyis olyan 3-4000 szerződésnél azt, ami vállalást mi megtettünk, mert mi azt megtesszük már tavasszal, akkor mi ezeket ki tudjuk fizetni, és ne csak azt mondjuk a végén, mondjuk így augusztusban, hogy hát ez gyerekek most nem jött össze, majd jövőre megpróbáljuk még egyszer, mert teljesen érthetően akkor kevésbé lesznek lelkesek, mert igenis ezeknek az embereknek ez a munkája. Nagyon fontos ezt is tisztába tenni a társadalomban még mindig, hogy a művészt már az egy-egy híresebbet csak-csak elfogadják, hogy neki ez a munkája, és nem csak egy ilyen exhibicionista, aki igazából én eltűrök, mint közönség, mert így is úgy is ki fog menni a színpadra, de ott van az a fantasztikus, láthatatlan réteg, a technikusok, színpad hangfénytechnikusok, vagy menedzserek, ródok, akiket meg pláne nem lát senki, és az, hogy egy produkciónál ott vannak a látható emberek, és mögötte még háromszor ennyi láthatatlan ember dolgozott azon, hogy ez megvalósuljon, és ezeknek az embereknek igenis ez a munkája. Ez nem egy ilyen buli társaság, aki hirtelen pont akkor és úgy verődött oda össze, ahogy meghirdette a marketinges, hanem igenis itt szervezési folyamatok vannak, és igenis egyébként biztonsági elemek, meg olyan folyamatok, hogy úgy tud kikapcsolódni, hogy tud, hogy bajot sem esik közben.
Én azt gondolom, hogy ez egy fontos konklúzió, hogy akkor ne csak azért menjünk fesztiválozni, és koncertre, és kultúrát fogyasztani, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy fontos társadalmi ügyünk mindannyiunknak, hogy a művészet, a kultúra az élni tudjon, és egymásra is hatással tudjunk lenni.
Én egy választ kaptam itt a végén egyébként, szerintem fontos, és most ezt már nem fogjuk tudni megbeszélni, de azt mondtad, és ebbe így zárszóként én kapaszkodnék, hogy egy ilyen 2000 fölötti programot felvonultató fesztivál esetében van 20%, ami eltartja a többit.
Így
ugye
van.
Ezt mondtad.
Így van.
Próbáltam itt a mecenatúrát boncolgatni, meg lehet-e piaci alapú a kultúra, 20%, ami eltartja a többit.
Fantasztikus fesztivál szezont. Sok-sok kultúrát támogató látogatót
köszönöm,
kívánunk.
Köszönöm, és tényleg csak buzdítani tudok mindenkit, hogy menjen, kapcsolódjon egymáshoz, meg a művészekhez is, mert igenis kell a művészeknek a taps.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, Nati, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Ez volt a Kulturali Mezei Dániellel és Pár Julcsival.
És Oszkolyakab Natália volt a vendégünk.